levelét szeretném elkezdeni, mégpedig a Galácia levél első fejezetének az első 9 versét olvasom föl. Tehát Pál Galatákhoz írt levelének az első 9 verse így hangzik. Pál apostol, aki nem emberektől, nem is emberek által kapta elhívását, hanem Jézus Krisztus által, és az Atya Isten által, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, és a velem lévő atyafiak minnyájan, Galácia gyülekezeteinek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint. Övé a dicsőség örökkön örökké. Amen. Csodálkozom, hogy attól, aki Krisztus kegyelme által elhívott titeket, ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltok. Pedig nincsen más. De egyesek megzavarnak titeket, és el akarják fertíteni a Krisztus evangéliumát. Viszont ha még mi magunk, vagy egy mennyből való angyal hirdetne is nektek evangéliumot, azon kívül, amit mi hirdetünk, átkozott legyen. Amint már korábban is megmondtuk, most ismét mondom, ha valaki nektek más evangéliumot hirdet, azon kívül, amelyet elfogadtatok, átkozott legyen. Hát ez egy nagyon komoly ige szakasz, ahogy elolvassuk itt igaz a bevezetőt, és az ember azon gondolkodik, hogy ha még soha életében nem találkozott ezzel az igével, hogy hát Isten szeretett, és akkor mégis hogyan kerül ide ilyen erős szó, vagy ilyen kemény kifejezés, hogy átkozott legyen. De hát erről fogunk beszélni, hogy végül is mi volt ennek a hátterében. És örülök, hogy Guszti azt a részt olvasta fel a római levélből a 8. fejezetnek a végét, ami pont arról beszél, hogy semmi nem szakíthat el bennünket Istennek a szeretetétől, Istennek a kegyelmétől. Itt meg pont az ellenkezőjét olvassuk, hogy egyesek mégis elszakadtak. Akkor hogy van ez? Most akkor el lehet szakadni, vagy nem lehet elszakadni? Nyilvánvaló, hogy nem. Tehát hitben ott maradhat az Úr Jézus Krisztus szeretete vagy kegyelme mellett az ember, viszont Isten nem egy rabszolgatartó, hogy bárkit láncokkal, vagy veréssel, vagy hatalommal, vagy pénzzel, vagy fenyegetéssel maga mellett akarna tartani. Ez mindig az embernek a saját döntésétől függ, hogy én mit akarok csinálni a mindennapokban, vagy a gyakorlati életemben. Ez a levél egyébként egy rendkívül gyakorlati levél, tehát nem annyira az elméleti igazságokat tartalmazza, hanem a mindennapi életnek a gyakorlati hitvallását, és ebből a szempontból is jó, hogy ezzel foglalkozunk. Arról szól, hogy ne térjünk vissza a hagyományokhoz. Ne térjünk vissza azokhoz a hagyományokhoz, amelyben esetleg megismertük először Istennek valamilyen fajta valóságát, de tovább léptünk az Úr Jézus Krisztushoz, de nekünk szimpatikus az, hogy mondjuk egy nagy egyházhoz tartozzunk, vagy mondjuk azokhoz a hagyományokhoz, amelyek megszólítottak bennünket, és azért, nem azért ne lépjünk vissza, mert abban nem lehetnek hívő emberek, hanem azért, mert Isten előre akarja vinni az életünket. És nem arról van szó, hogy én vagy bárki más különbséget szeretne tenni a különböző vallások, felekezetek, közösségek között, ahol Jézus Krisztus szívből hirdetik, és valóban átadta az életét az ember az Úr Jézusnak, és követi őt, akkor az az ember üdvözül. És erről beszél itt ez az ige szakasz, hogy bizony azért voltak abban az időszakban is tévtanítók. És ezek ellen a tévtanítók ellen, a tévtanítás vagy a hamis tanítás ellen mindig föl kell lépni az embernek, és föl kell lépni a közösségnek is. És nyilvánvalóan azért is fontos ez, mert a mai világ is ilyen, mint ami akkor volt az első évtizedekben, amikor írta Pál apostol ezt az ige szakaszt, hogy bizony nagyon sokféle hamis tanítás van. És talán nem is annyira a hamis tanítás, bár erről is beszélni kell, hanem az igazsághoz való visszatérést hirdeti itt Pál apostol. A megigazulásnak, a Krisztusba vetett hitét, hogy Isten igazságossá tett bennünket az Úr Jézus Krisztus vére által, és az ő feltámadásával erre ráütötte a pecsétjét, és nincs más evangélium. Ha valaki el akar ettől térni, lehet, de más evangélium nincs. És ezt még akár itt, ahogy olvastuk, egy angyal, vagy akár Pál apostol magáról mondja, hirdetné is, ne higgyetek neki, azt mondja itt az ige. Tehát nagyon erősen, élesen fogalmaznak ezek a gondolatok, és nem véletlen. Azért, mert a hit hallásból van, és a hallás Isten igéje által, és amit megért az ember, azt fogja követni. Amit megértett, amire azt mondja, hogy igen, ez az igazság, megismertem, és ezt szeretném követni. Éva, gyere bátran előre, nyugodtan, van hely. És az az érdekes, talán még itt a bevezető részben, hogy tudjuk, hogy ez a Galácia, ez Kis-Ázsiában van, mai ankarai központtal, és ezek a gallok, ezek a kelták voltak eredetileg, innen kapja az elnevezését ez a terület, és valamikor bevándoroltak ebbe, erre a helyre, hát ezt itt nem biztos, hogy meg tudom mutatni, tehát ez valahol errefele lehet, igaz, hogyha nem, bocsánat, itt van, Galácia, tehát itt van ez a terület, hogyha látják a testvérek, de a Bibliának a végén meg lehet találni a térképet. És azt tudjuk erről a területről, hogy Pál apostol ide több missziói utat is tervezett, és valószínűleg a második útja után írhatta ezt a levelet, mert előzőleg ők már hallottak az evangéliumról. Azt is tudjuk, hogy ekkor már görögül beszéltek itt, és voltak zsidó kolóniák, akik itt laktak, és egy viszonylagos függetlenséget, jólétet érhettek el a római fennhatóság alatt. Tulajdonképpen érdekes az, hogy az ember egy kicsit úgy, legalábbis én mosolygok magamba, hogy ez valahol mindig úgy van, hogy az ember elél egy bizonyos fokú jólétet, és a jólét, a gazdagság az valahogy mindig lehetőséget ad az ördögnek arra, hogy ha kísértésekkel nem tudja megfogni az embert, akkor megfogja hamis tanítással. Mert azt mondom, hogy most már rendben vannak a dolgaim, anyagilag megerősödtem, akkor valami újat kellene megismerni. És nyilván itt is erről volt szó, hogy ezek a zsidók, akik itt voltak, illetve hát a környezetükben lévő megtért pogányok, azok valami új felé szerettek volna hajlani. És Pál apostol ezért is beszél erről, hogy egy picivel másképpen, mint az eddigi megszokott leveleiben, mint az ókori levelekben megszokás, hogy nincsen más, nem lehet máshoz eltérni. Azért, mert az ránk nézve veszélyes. A mi életünkre, a mi üdvösségünkre nézve lesz veszélyes, ha más fogunk tenni, mint amit valójában Istennek a szeretete hirdet, és amit az ige mond. Azt látjuk ebben az ige szakaszban, hogy Pál apostol egy picivel más módon kezdi ezt a levelet, mint az ókori levélben szokás. Az ókori levél, tudjuk mindannyian, hogy a levélben mindig van valaki, aki írja a levelet, van egy címzet, akinek írja, van az üzenet, és akkor van a elköszönés. Itt ezt a formát egy picit megbontja Pál apostol, és először bemutatkozik, és részletesen beszél önmagáról. Miért? Mi ennek az oka? Ennek az oka az volt, hogy egyesek kétségbe vonták az ő apostol voltát. Hogy ő nem apostol, mondták egyesek, és ha nem apostol, akkor nem kell követni. Igaz? De nagyon jól tudjuk, hogy ez nem így van. Azért nincs így, mert erről az ige határozottan beszél Pál elhívása kapcsán, amikor azt mondja neki az Úr, hogy... Én vagyok Jézus, akit te üldözöl, de kelj fel, menj be a városba, és ott megmondják neked, mit kell tenned. És Anániásnak ugyanígy, menj el, mondja az Úr Anániásnak, mert választott eszközöm ő, hogy elvigye nevemet a pogányok, a királyok és Izrael fiai elé. Magyarul személyesen Jézus hívja el Pál apostolt szolgálatba. Választott eszközöm. Tehát Pál apostol erre hivatkozik itt az igének az elején, hogy nem emberektől kapta az elhívását, hanem személyesen Jézus Krisztustól. Ő Istentől kapja az elhívását és Jézus Krisztustól, mind a kettő név fontos, és ha két tanú szavával valami megerősítetik, akkor tudjuk az igéből, hogy az igaz. Tehát az ő elhívása az valóságos. Ez az egyik. A másik pedig tudjuk nagyon, hogy 12 apostol volt, illetve Júdás halála után Mátyást választották apostollá, és az apostolságnak a korszaka bizonyos értelemben Pál apostol elhívása után le is zárul. És nem lesz más apostol, vagyis apostolos, vagyis küldött, aki az Úr Jézusnak az igéjét hirdetni. Lezárul ez a korszak. És nagyon fontos az, hogy Pál erre hivatkozik, hogy ő azt a tanítást, amit kapott, azt az Úr Jézus Krisztustól személyesen kapta. Meg van győződve annak a valóságáról, annak az igazságáról, és hát tudjuk, hogy Pál rendkívül sokat szenvedett. Azért, amit neki végül is saját meggyőződésből kellett elválni, illetve vállalta-e, nem kellett, elvállalta, hogy már pedig ő az Úr Jézus Krisztusnak lesz a követe. Saját maga önként mondta, hogy igen, Uram, én téged foglak követni, és óriási erővel hirdette az igét, hirdette Krisztusnak a szeretetét. Tehát fontos az, hogy nem emberektől, nem emberek által kapta az elhívását. Igaz, akkor, amikor a Sanhedrin kiküldi őt, még annak idején, mint a zsidóságnak a követét, akkor emberek küldték ki, és tudjuk nagyon jól, hogy lihegbe üldözte azokat, akik Jézus Krisztus követeinek, vagy Jézus Krisztus követőinek mondták magukat. Ott emberi elhívás volt. Vagy tudjuk, hogy például különböző gyülekezetek kiküldtek embereket, és ott is emberi megbízatás volt. Vagy egyesek talán itt Péterre gondolnak, hogy Péter lett volna, de tudjuk, hogy nem Péter hívja el Pál apostolt, hanem személyesen az Úr Jézus Krisztus. Na most ez nyilván abból a szempontból is fontos, hogy van-e nekünk ilyen elhívásunk. Általában az szokott lenni egyébként, hogyha valaki megérti az igét, és Isten elhívja őt valamilyen szolgálatra, akkor az ember két kézzel, két lábbal tiltakozik ellene. Miért? Azért, mert ez szemben áll az én óemberi természetemmel. De Isten nem engedi el az embert. És azt szeretné, hogyha mi az ő követei lennénk, az ő küldöttei lennénk, hogy vigyük az evangéliumnak az örömüzenetét, a jó hírét. És hadd mondjam azt, hogy ilyen értelemben, hogyha valaki átadja a szívét az Úr Jézusnak, megérti, hogy Isten mennyire szerette őt, és mennyire szeret bennünket, és megértjük azt, hogy új életünk van. És ez az új élet, ez azt jelenti, hogy a mennyben hazánk van, hogy Isten oda vár bennünket, fel van írva a nevünk, személyesen mindazoknak, akik átadták az életüket. Utána már az ember nem akar ettől szabadulni. Miért akar ettől szabadulni? Azért, mert a jelen való világnak sok olyan parancsa van, amihez az ember ragaszkodik, és azt szeretné követni. Holott, ha valaki egyszer átadta az életét az Úr Jézus Krisztusnak, személyesen megértette ezt a hívást, akkor Isten arra feladatot kíván bízni. És itt mindig nagy kérdés az, hogy én mennyire rugódozom az ösztöke ellen, ahogy az ige mondja. Hogy mennyire van bennem az, hogy én most Isten szavának engedek, legyek fiatalabb vagy idősebb, vagy pedig annak engedek, amit a saját kívánságaim, saját szokásaim akarnak velem elhitetni, hogy neked ez a jó, vagy pedig Isten szavának vagyok engedelmes. Tehát ez kérdés, amit szeretnék a testvéreknek adni, hogy ezt vigyék magukkal, és hát válaszoljuk meg, hogy mi ezen hogyan gondolkodtunk el, vagy elgondolkodtunk el ezen egyáltalán. Aztán fontos az még itt, hogy nem félelemből, nem magamutogatásból, nem kétségbeesésből beszél itt Pál arról, hogy ő apostol, hanem azért mondja, hogy kétség ne férhessen ahhoz az üzenethez, amelyet ő képvisel. Mert ha megértettük Jézus üzenetét, akkor nem is akarunk más üzenetet továbbadni. Mert ennél többet nem lehet mondani. Mert ez az örömhír, amit ő üzen. És fontos itt még a bevezetésben, hogy arról beszél az ige, hogy azáltal az Isten által, aki feltámasztotta Jézust. Miért fontos ez? Mert a feltámadás a megigazulásnak a pecsétje. Az, hogy ez valóság az ő életébe és a mi életünkbe is, hogy Isten igazságossá tett bennünket, és szeretne beépíteni bennünket a szelleme által egy közösségbe, hogy ott éljük az életünket. Azért, mert oda küld áldást az Úr, ahol összegyűlnek az atyafiak. Ezt mondja az ige. És nem lehet egyénileg megélni a hitéletet. Ha nem járunk, ezt nem azért mondom, hogy félreértsék a testvérek, ha nem járunk gyülekezetbe, nem olvassuk az igét, nem éljük az igét, akkor sokkal nagyobb veszélynek vagyunk ítélve. Azért, mert nincs, ami megerősítse bennünk azt az újat, igaz, ha egy növény nem ápolunk, akkor egy idő után a gaz tönkre teszi. Nem véletlenül mondja a magvető példázatot az Úr Jézus. Ezért szükséges, hogy hallja az ember az igét, és élje. Egy részt szeretnék itt röviden felolvasni ezzel kapcsolatban, a feltámadással és a hitből való igazsággal, nem csak a római levél 5. fejezetében, hanem a 10. is beszél erről Pál. Azt írja, a hitből való igazság pedig így szól. Nem mond szívedben, kiment fel a mennybe, azért tudnélik, hogy Krisztus lehozza. Avagy kiment le az alvilágba, azért tudnélik, hogy Krisztust a halálból felhozza. Hanem mit mond? Közel van hozzád az ige a te szádban és a te szívedben. Mégpedig a hit igéje, amelyet mi hirdetünk. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. Tehát ez egy nagyon fontos valóság arra vonatkozóan, hogy igazságossá tesz bennünket az Úr Jézus Krisztus az ő kereszt halála és feltámadása által. Akkor én már nem akarok a hazugságba járni. Azért mondják azt, vagy azért lehet mondani, hogy alapvető kérdésekről szól ez a levél. Hogy igazság vagy hazugság? Szolgaság vagy pedig szabadság? Szellem vagy pedig testi élet? Szellemi szabadság, teljes szabadság. Miben akarok élni? És azért beszél erről Pál apostol itt komolyan már rögtön a levélnek az elején, hogy ez egy döntés kérdése minden egyesünktől, és az ottaniak esetében is, a galácia beliek esetében is egy döntés kérdése volt, hogy mit akarnak tenni, hogyan akarják élni az életüket. Amivel folytatja Pál apostol, nézzük meg, hogy ez egy körlevél egyébként, mert azt mondja, hogy Galácia gyülekezeteinek. Itt vitatkoznak arról a biblia tudósok, hogyha már itt van ez a térkép, hogy Galáciának a déli részére, vagy az északi részére szól ez a levél, de ebből a szempontból azt gondolom, hogy nekünk mindegy, mert nekünk is szól. Nekünk is szól, és nyilván mi a mában élünk, elsődlegesen ilyen értelemben nekünk szól a levél, viszont a Galácia beli gyülekezetek ezeket a leveleket, vagy ezt a levelet is körbeadták. Azért mondják, hogy körlevél, igaz, amikor egy e-mailt küldünk, mi is van, amikor körlevelet küldünk, hogy több ember megkaphatja ezt, és el tudja olvasni. És hát az is fontos talán még itt az elején, hogy Pál apostol nem egyedül írja ezt a levelet, hanem azt mondja, hogy az atya fiakkal mind. Tehát valahol azt a fajta meggyőződését adja át, hogy az evangélium, amit az előbb érintettem már, hogy az evangélium az mindig közügy. Nem lehet azt mondani, hogy magánügy lenne. Mert szokták mondani egyesek, hogy a vallás az magánügy. Senkinek sem köze hozzá. Persze ezt miért mondja az ember? Azért mondja, mert még véletlenül se akarja az életét esetleg ismerté tenni mások előtt. Nem minthogyha nem ismernénk egymásnak az életét, vagy ne ismerné valaki a másiknak az életét, minden információt meg lehet szerezni a mai világban. És a Biblia beszél is arról, hogy nincs olyan titok, ami nyilvánvalóvá ne lenne. Csak mi gondoljuk azt, hogy élhetjük magunkba önállóan elzárkózva az életünket. Pedig az soha nem jó. Az nem jó. Visszaveti az embert. Szükségünk van a közösségre, a testvéri kapcsolatokra, az Úr Jézus szeretetére. Ez egy nagyon fontos, lényeges valósága az igének, hogy az evangélium az közösségeket érintett, és közösségben lehet megerősödni. Még egy dolgot itt rögtön az elején, és akkor utána folytatnám tovább, hogy nem véletlen, hogy Pál itt nem Szent Pálnak nevezi magát, vagy valami más elnevezést használ, hanem apostolnak. Mindenkire tudnék, aki az Úr Jézus Krisztusban újjászületett, azt lehet mondani, hogy Istennek megszentelt edénye. Igaz? Tehát aki újonnan született, arra azt lehet mondani, hogy szent. És fölnyújthatnánk a kezünket, hogy mi szentek vagyunk. Ha újonnan születtünk, igen. És az, aki hívő ember, ezt is lehet használni, igaz, vagy keresztény ember, krisztusi ember, az ugyanazt jelenti, hogy Krisztusnak átadtam az életemet. De ő apostolnak mondja magát. És ebben az értelemben az apostoloknak, a 12 apostolnak és Pál apostolnak a szavai nem véletlenül vannak bent a Bibliában, hogy Istennek a közvetlen kinyilatkoztatását tartalmazzák, és erre kell hallgatnunk, ezt kell követnünk, ezt kell ismernünk, ehhez kell igazodnunk a mindennapi életben. Amivel folytatja itt az apostol, igaz, az egy nagyon szép megszólítás, és hát egyáltalán nem formai. Semmiképpen ne úgy olvassuk soha Szentírást, mint valami formaságot, valami formulát, mint valami megszokást. Fontos, hogy minden szónak mindig szerepe van, hangsúlya van, mert Isten kijelentett igéjéről van szó. Azért mondja itt, hogy kegyelem néktek és békesség. Mind a kettő fontos. A kegyelem az ingyen van. Nem lehet érte annyit fizetni, hogy bárki kiérdemelje a kegyelmet. És nincs annyi érdeme senkinek, hogy bármilyen cselekedettel meg lehetne kapni Krisztusnak a szeretetét. Azt mindenki megkaphatja viszont, aki ezt szeretné. És az üdvösség forrása számunkra pontosan ez a kegyelem, ami az Atyától és Jézus Krisztustól van. Igaz, az üdvösség az tulajdonképpen természete szerint az megbékélést jelent. Amikor az ember megbékél, az azt jelenti, hogy megbékélek az Atyával, már nem haragszom rá, mert előtte haragudtam valamiért. Nem mondja ki ezt az ember, de végső soron, amikor haragszik az ember, figyeljük meg, és emlékezünk vissza a mi időszakunkra, akkor, amikor még nem ismertük személyesen az Úr Jézust, hogy végső soron az ember emberekre is haragszik, de valahol minden rossznak az okát visszavezeti arra, aki nyilvánvalóan nem gonosz, hanem nyilvánvalóan jó, a mennyei édesatya. Csak az embert megvezeti valami. A saját gonosz szíve, igaz, vagy pedig a körülötte lévő környezet, amiben nevelődött. És amikor azt mondjuk, hogy megbékél az ember, akkor figyeljük meg, hogy először Istennel békélünk meg. Legelőször Istennel. Mert Istennek a békessége az, ami szétárad az embernek a szívében. És fordítva nincsen, hogy majd én megbékélek először magammal, meg másokkal, és a legvégén Istennel. Ez nem evangéliumi. Ezt nem lehet, mert ez emberi gondolkodás, emberi erőfeszítés. Hanem először mindig a mennyei Atyával békülök meg. Megbékélek azzal az Istennel, akiről felismerem, hogy érdemtelen vagyok bármire, amit én kaptam, mert mindent kegyelemből kaptunk. Mindenünk, ami van, az kegyelemből van, az ő szeretete által. És ezt elfogadhatom, kinyújthatom érte a kezemet, és akkor az enyém lehet. Igaz? És akkor beköltözik az Úr Jézus az embernek a szívébe. És utána megbékélek a másikkal, sőt, megbékélek magammal. Nem kezdem el magamat sajnálni, igaz? Mert ha sajnálom önmagamat, vagy sajnáltatom önmagamat, akkor a békesség igazából még nem árad szét a szívembe, hanem végzem a dolgomat az ő erejével, az őtől lekapott szeretettel. Azt jelenti, vagy ezt jelenti a megbékélés, és tovább tudom adni az örömhírt másoknak. Ahogyan olvastuk a korintusi levélben, igaz a 2 Korintus 5-ben, Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgy, hogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és reánk bízta a békéltetés igéjét. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, békéljetek meg az Istennel. Megbékültünk Istennel? Másik kérdésem. Valóban ott van a szívemben az a fajta békesség, ami az Atyától és az Úr Jézus Krisztustól van. A legtöbb problémát a családba, a munkahelyeken a békétlenség okozza. Az újjászületésnek a hiánya. Vagy pedig, ha újjászülettünk, akkor pedig visszatér a mi óemberi természetünknek a hatalma. És ennek engedek. Nem pedig annak a szeretetnek, ami az Úr Jézus Krisztusban van. Aztán fontos az, ahogyan folytatja az ige, hogy önmagát adta bűneinkért. Jézusnak az áldozata vétek áldozat volt, bűnér való áldozat. Más áldozat nem lehetséges. Ez egy annyira fontos dolog, hogy az egész Bibliának az egyik legfontosabb alaptanítása, hogy a Jézusi áldozatot nem lehet hiába valóvá tenni. Avagy, aki hiába valóvá teszi, akkor úgy jár, mint a Galácia beliek jártak, hogy visszatértek a korábbi hagyományokhoz. És azért is fontos ez, mert egyedül itt vetkőzik le mindenfajta önigazság, hogy az embernek el kell ismerni magáról, hogy igen, én bűnös ember vagyok, és nekem szükségem van a kegyelemre. Szükségem van arra, hogy Jézus átformálja a szívemet. Ha még erre nincs szükségem, akkor távol vagyok az Isten országától, mert még valamit nem értettem meg belőle. Nem értettem meg azt, hogy egyedül Jézus áldozata az, ami a bűntől meg tudja szabadítani az embert. A mai világ nagyon tiltakozik ez ellen, hogy azt mondják, hogy bűnös vagyok. Azt mondják inkább, én ezt hallom mostanában, ezt a tanítást, hogy van bennem jó is, meg van bennem rossz is. Tegnap volt például az egyik 450 éves évforduló, és ott hallottam Erdélyből, és ott hallottam egy vezető által, hogy hát alapvetően az ember ilyen kettős természetű. Hogy van bennünk jó is, meg van bennünk rossz is. Hát mutassuk már meg bennünk egyszer azt a jót. Én úgy szeretném látni. Nincs bennünk semmi jó. Semmi jó. A Biblia nem erről beszél. Az ige arról beszél, amiről olvasunk sokszor, hogy a mi emberi természetünk az alapvetően romlott. Rossz. És ezt nagyon látjuk a kisgyerekeknél, meg hát netán az iskolában, netán a munkahelyeken, netán magunkban is észreveszünk, hogy mindig mi jön elő az emberben. Mindig az jön elő, a rosszabb pillanatok alatt megtanulja az ember. És cselekszi, és nem a jót teszi. Azért, mert a jó egyedül az Isten. És azáltal lehetséges, hogyha ott él a szívünkbe, az ő kegyelmével és az ő szeretetével, és ha megszabadított bennünket a bűneinkből, ha el tudjuk örömmel ezt mondani, hogy igen, Uram, engem te megszabadítottál a megkötözöttségekből, megszabadítottál a saját értékrendemtől, amelyet én élek a mindennapokba. Mert valamilyen módon ebbe nőttem bele, a világba. Ezt tanultam, ezt tanították. De az az értékrend, ha szembesítem az igével, akkor rögtön kiderül, hogy az igei a helyes, mert az a tiszta, napfénytiszta, vagy aranytiszta, gyémántiszta, az, amit az ige mond. Mert Krisztusban nem volt bűn. Azért tudott bennünket megváltani, és azért tudott bennünket megszabadítani, és azt a mennyei világnak a világosságát adja a szívembe, a mindennapokba, ha ő érte élek, és ha ő bennem él. Nem pedig a magam világának a szennyét kell, hogy lássam és megéljem. És nagyon fontos itt ebben a részben, hogy a jelen való gonosz világból szabadított meg bennünket. Na nem úgy, hogy kivett bennünket, most igen, egy órára vagy két órára még itt vagyunk. De utána visszamegyünk, hazamegyünk, ebédet főzünk, ebédet készítünk, stb. Stb. Készülünk a holnapra, és jönnek elő a problémák, a nehézségek, a bajok. Azért, mert nem Krisztussal élünk. Azért, mert nem az ő békessége uralkodik a szívembe. Itt az ige nem ezt mondja, hogy ebből a korból, a korszakból úgy szabadított meg Isten, hogy áthelyezett bennünket szellemben abba a világba, ami az elkövetkezendő korszak. Figyeljék meg a testvérek, hogy ha testvérrel vagyunk együtt, akkor örül a szívünk. Ha Krisztusban megváltott testvérrel vagyunk együtt, akkor minden könnyed. Mert tudom, hogy a másik nem hazudik, nincsenek feltételei, nincsenek elvárásai, hanem örömmel lehetek vele együtt. És ennek a valóságát értetné meg Pál apostol a Galácia beliekkel, hogy kiszabadított bennünket a jelenlegi világkorszaknak a hamis ideológiája, gondolkodása alól. Azért, hogy megismerjük annak a mennyei valóságnak az előízét, ami be fog következni. És ezt lehet megélni az Úr Jézussal. Ezt a fajta tisztaságot, ezt a fajta örömet, és erről tanúskodik itt Pál apostol, hogy ezt az értékrendet kellene, hogy megélje a világ is. De a világ nem ezt éli, és ezért van összeütközés. Ezért van összeütközés a vallásos emberekkel, akik visszatérnek a hagyományokhoz, és a világi emberekkel, akik pedig a világi értékrendet sugallják, meg nem csak sugallják, hanem élik is. Mert a hívő ember, a hitből élő ember, a kegyelemből, az Isten békességéből élő ember azt gondolja, hogy a többiek is így gondolkodnak, holott nem így van. És mi se gondolkodtunk így korábban. Csak azáltal, hogy Jézus megszabadított bennünket. Azt mondja itt, hogy a mi atyánknak az akarata szerint. Nagyon fontos itt, hogy mi atyánkról beszél. Azokkal, arról az atyáról, igaz, ami benne van az imádságunkban is, hogy a mi atyánknak mondhatjuk. Tehát ő azoknak, akiket Isten megszabadított Jézus kereszthalála által, azoknak az édes atya lett, vagy ahogyan hallottuk néhány évvel ezelőtt, hogy apukája, mennyei apukája. Igaz? Egy kicsit olyan furcsának hat számunkra ez a szöveg, pedig ott az édesapának, a szerető édesapának a jelenlétéről van szó. Arról az édesapáról, aki valójában annyira szereti a gyermekeit, hogy mindent megtesz értük. Soha nem támaszt velük szembe olyan fajta követelményeket, mint amit szoktunk mi földi apukák, ami sokszor teljesíthetetlen a gyermekeink számára. És azzal inkább elriasztjuk őket. Nem vagyunk jó, mondom én magamról, nem vagyunk jó példák a gyerekeink és a szüleink előtt. Mert az édesapa példája az a mennyei apának kell, hogy leképezése legyen. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy én ezt megélem-e. Azt a fajta szeretetet, hogy a gyerekeim ezt látják a környezetembe, a családomba. Hogy én az a szerető édesapa vagyok, aki a mennyei édesapára mutatok. És azzal folytatja itt az ige, hogy csodálkozom, hogy aki Krisztus kegyelme által elhívott titeket, ilyen hamar eltértetek más evangéliumtól. Egy rendkívül erős szót használ itt. Azt mondja, hogy megdöbbenek. Nem is azt mondja, hogy csodálkozom. hogy döbbenet vesz erőt rajtam. Hát hallottátok az evangéliumot, megtértetek, átadtátok az életeteket az Úr Jézusnak, mondja itt a Galácia belieknek. És egy-két alkalom után egész egyszerűen visszatértetek valami máshoz. Miért? Mi volt ennek a hátterébe? Az volt a hátterébe, hogy ők megismerték az Úr Jézus Krisztust, de ott voltak a judaista hagyományok, ott volt a törvény, és a törvényhez akartak ragaszkodni. Tudnélik azt mondták, hogy Jézus a mózesi törvényt igazán tanítja. Tehát a mózesi törvényekhez kell visszatérni. Vissza kell térni a körülmetélkedéshez. Ne felejtsük el, hogy zsidóságról van szó, és a zsidóságnak a hagyománya a törvény szerint ezt írta elő. És az ehhez való visszatérést hirdették nagyon sokan. Hogy kell az üdvösséghez az is, hogy Jézust kövessük, és kell valami más. És itt van mindig a csúsztatás. Soha nem kell más. Nincs más. Azt lehet mondani, igaz, hogy nincs más, ez a heterosz szó, ami szerepel, nincs különböző evangélium, és nincs második allosz, nincs második evangélium, második áldás sem. Tehát nem lehet olyat, hogy egyszer megtértem, átadtam a szívem, és akkor még majd utána jön valami második. Ez mindig tévtanítás. Mindig elvisz bennünket. Itt ebben az esetben arról beszél az ige, hogy ezek a Galácia beliek, ezek a kegyelemtől, a megigazultságtól, a megigazulástól, az igazságosságban való járástól szerettek volna visszatérni, vagy vissza is tértek egyesek a törvényhez. Visszatértek a régi hagyományokhoz, és azt is akarták megélni. És azért beszél nagyon erőteljesen Pál ellene, ez ellen a tanítás ellen, hogy ez nem lehetséges. Miért? Azért azt mondja itt az ige, mert egyesek megzavarták őket, mármint a többséget. És ez mindig így van. Mindig van egy-két ember, aki hall valami új tanítást, és azt igyekszik átadni. Figyeljétek meg egyébként, vagy figyeljük meg azt, hogy itt nem az emberek ellen emeli fel Pál a szavát, hanem a tanításnak a hamissága ellen. És ez nagyon fontos, hogyha valaki, aki valami más tanítást hallott, akkor, hogyha azt helyre akarom igazítani, akkor ne az embert igazítsam helyre, hanem a tanítását, az embert szeressem, mert ő jutott tévedésre. Tehát ez rendkívül lényeges dolog, hogy hallhat az ember valami újat, valami olyat, hogy fú, ezt kell követnem. És érdekes az, hogy ezek a tévtanítók valószínűleg azzal a tűzzel hirdették a tanításukat, amelyet a megszokott hagyomány szerint, vagy a megszokott közösségbe ők nem hallottak. Akár talán Páltól is. És ez valahogy elvarázsolta őket. Ez olyan, mint sokszor a mai világban a tévtanítások, azok olyan erőteljesebbek, dinamikusabbak. Érzelmileg jobban megfogják az embernek a szívét. Gondoljuk mi? De ez csak azért van, mert az emberi szívünk álhatatlan. És valamire vágyódik, valami másra, valami többre, valami hiányt érez. Holott valójában az igében van mindig az erő. Mindig benne van a dünamis. Istennek az ereje van benne az élő igében. És ez a fajta ügybuzgóság jellemezte azokat, akik hamis tanítást képviseltek. És Pál ez ellen emeli fel a szavát, hogy ne higgyetek ennek bármilyen erővel, bármilyen tömegeket is igéz meg. Azt mondja itt az egyik kifejezés, hogy szinte megigéződtek, elvarázsolódtak. Igaz? Olyan, mint amikor az embernek van valami katarzis érzése. És akkor az ember úgy érzi, hogy fú, ez nagyon jó, ez kell nekem, mindig ezt szeretném megélni. Na de ez hamis tanítás volt. És a világosság angyala mindig képes arra, hogy a hamis tanítást úgy adja elő, mint valami fajta igazságot. Nem akarok itt nagyon mélyen ebbe belemenni, de figyeljék meg, vagy figyeljétek meg azt, hogy sokszor ez a virtuális valóság amit főként az ifjúság követ, de a felnőttek között is van a számítógép meg az internetnek a világa, azt akarja elhitetni az emberre, hogy az a valóság, vagy a tévé, amit ott látok. A játékok egyre valóságosabbak. Mintha az lenne a valóság, nem az, amiben én élek. És ez valahol azért nem az internettel van baj, soha. Az internet az egy nagyon pozitív dolog, meg a virtuális világ is, hogy én beszélhetek a világ másik végén valakivel. Az egy nagyon jó dolog. A probléma mindig azzal van, amikor az embert ez megvezeti. És azt hiszem, hogy az a valóság, és azért lehet, hogy nem azt mondom, hogy nem valóság, de ha naponta órákat töltök ezzel, és elveszi az időmet a valóságos életbeli, szeretetbeli cselekvéstől, az mindig baj. Mert akkor nem a valóságban élem. Nem azokon segítek, akik a környezetemben vannak, nem előre megy az életem Krisztusnak a szeretetébe, hanem hátrafelé megy az életem. És azért beszél itt Pál apostol, hogy az igazi tanítást az nem lehet a törvénnyel, a körülmetélkedéssel, a törvénynek a szigorával megvalósítani, hanem egyedül Krisztusnak a szeretete az, ami megérteti velünk, hogy mi az igazság, hogy Jézus Krisztus megváltásában van a mi megmenekülésünk. És nem a visszatérésben, a korábbi hagyományokhoz, szokásokhoz. Ez, amiről itt beszél, azért is volt fontos, hogy közvetítő lényeket, igaz, vagy közvetítő embereket használtak fel ezek a hamis tanítók. És azért mondja Pál apostol, hogy akár még, hogyha angyal hirdetne is nektek más, mint a Krisztus Jézusnak az evangéliuma, ne higgyetek ennek. Igaz, ott a régi, nem véletlenül beszél erről majd később Pál, a 3. fejezet 19. versében az van, hogy a törvényt angyalok közölték közben járó által. De a törvénynek a szövege, a valósága, annak egyeznie kellett azzal, amit Isten kimondott. És csak akkor volt jó, csak akkor volt helyes. Magyarul, hogyha egyezik azzal, amit én hallok, ami az igének a valósága, ezért kell pontosan ismernem a Szentírást. Ismernem kell annak a valóságát, annak az igazságát, hogy Jézus azért jött, hogy megmentsen bennünket, hogy megszabadítson bennünket. És nincs más igazság, csak Jézus Krisztusnak az örömhíre, az evangéliuma, ahogy itt mondta András az elején a János evangéliumából. Ezt kell követnem, mert különben eltéved az ember, elviszi a hamis tanítás. És még egy dolgot szeretnék itt, hogy egy nagyon súlyos dolgot mond a végén, igaz, azt mondja, hogy legyen mindaz átokká, ha valaki valami mást hirdet Krisztus evangéliumán kívül. Ezt az átkot, amit itt mond, ez a bizonyos görög szó, ez az anatéma, ezt nem emberekre mondja az apostol, hanem a tanításra. Hogy a tanítás legyen átokká, átkozottá. Tehát nem embert átkoz meg, hanem azt a fajta szellemiséget, vagy azt a fajta tanítást, ami elvinné az embereket attól, ami az igazi evangélium. És egyébként ez a kifejezés, hogy anatéma, vagy átok alá rekeszteni, ez benne volt az Ószövetségben is, egy nagyon súlyos ítéletbe, például Ákán bűnébe, olvassuk ezt a Józsué könyvébe, most nem akarok erre különösebben rátérni, igaz, hogy ott annak következménye volt, hogy Isten megmondta nekik, hogy nem szabad csinálni, és mégis tették. Vagy benne van Mózes 5. könyvének a 7. fejezetében, ezt az igét azért hadd olvassam el, tehát Mózes 5. könyve 7. fejezetében, a 26. versben, ne vigyél be ilyen utálatos dolgot a házadba se, mert téged is kiirtanak, mint azt. Tartsd azért undorítónak, tartsd utálatosnak, mert ki kell azt írtani. Vagyis itt arról beszél az ige, hogy mindaz, ami bálvány, vagy mindaz, ami elválaszt bennünket Istennek a szeretetétől, azt igazából az embernek nem szabad követnie. Nem szabad bevinnie a házába, igaz? Mert ha beviszi, akkor az megfertőzteti. Megfertőzi az embert. Ez nem azt jelenti, hogy valami törvényeskedéshez kellene visszatérnünk, félreértés ne essék, hanem az, amire Isten azt mondja, hogy nem építi a te életedet, a te hitbeli előrehaladásodat. Az Isten ítélete alá kell tenni, mert az elválasztja az embert, és elszakítja az embert az Úrnak a szeretetétől. Tehát ez egy nyomatékos dolog, amit itt kimond az ige, és ezzel csak védeni szeretne bennünket. Védeni szeretné a mi Krisztusban megigazult életünket, hogy azt tudjon megerősödni. És azért kezd ilyen erőteljesen Pál apostol, mert aki megkérdőjelezte az Úr Jézus Krisztusnak a tanítását, az tulajdonképpen Isten dicsőségét is megkérdőjelezte ezáltal. És nem csak az apostolt és az apostol szavait, és nem csak Jézust, hanem Isten dicsőségét is megkérdőjelezték ezáltal a gondolkodás által. És azért mondja itt az ige, hogy térjünk vissza mindig a forráshoz, az eredetihez, az igéhez, ahhoz az első szeretetnek a tüzéhez, ami megmentett bennünket. És amikor átéltem, amikor megszabadultam, amikor átadtam az életemet, akkor olyan volt az embernek az élete, mintha egy picit a föld felett járna. De azért józanok maradtunk. És azért tudja az ember, hogy az nem azt jelenti, hogy mindenfajta tanításra oda kell figyelnem, hanem arra, ami igei, ami ige központú, ami a forrásra megint visszavezet engem Jézus Krisztus szabadító, megmentő szeretetére. És erről beszél itt ez az ige szakasz, hogy az örömhír az soha nem változik. Igaz, az örömhír az mindig ugyanaz. Ha egy háznak lefektetik az alapját, az alap az ugyanaz fog maradni. Lehet arra sokféle házat építeni, nyilván megfelelő alapra, de nem véletlenül mondja a korintusi levélbe az apostol, hogy más alapot senki nem vethet. Az alap Jézus Krisztus. A kérdés az, hogy én mit építek rá, hogyan építem fel a hívő életemet. Ez mindannyiunknak a felelőssége a mindennapokban, hogy aranyat, ezüstöt, vagy szénát, vagy pozdorját. Hogy hogyan élem az életemet. Abban élem az életemet, hogy Isten mire akar engem használni. Hogyan szeretné látni a mindennapokban annak a szeretetnek a megélését, amit őtőle kaptam személyesen. Azt látja-e, vagy pedig valamihez való visszatérést. Ne térjünk el, én azt gondolom soha, az evangéliumtól, ne kalandozzunk, hanem mindig ragaszkodjunk az Úr Jézus Krisztusnak a kegyelméhez és a szeretetéhez, mert ő mentett meg bennünket, ez mentett meg bennünket. És itt a befejezésben azt az igét, amit itt az 5. versben mond, bár ezzel az első szakasz zárja, hogy övé a dicsőség örökkön örökké, örök korokon keresztül, az van a teljes fordításban. Hogy ő örök korokon keresztül az Úr Jézus Krisztus dicső üljön meg az életemben. Ez akkor valóság, hogyha én hitben engedelmeskedni tudok neki, és arra figyelek, hogy ő merre akarja indítani az én életemet, és ezt meg is teszem. Áldja így meg Isten a testvéreket, hogy a mindennapokban, a gyakorlati életünkben, a mindennapi életünkben a hitből fakadó engedelmességet, az Úr Jézus iránti engedelmességet tudjuk megélni és megértetni másokkal is. Mert ő újjászületett az életünkben, és senki nem választhat el bennünket Istennek a szeretetétől. Ne is engedjük ezt, hanem ragaszkodjunk ahhoz, amit megértünk és megértettünk az igében. Amen.